Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tópartján járt, látta, hogy Simon és testvére András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket. Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomba szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét János, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust, a napszámosokkal együtt, és követték őt. Ezek az evangélium igéi. Elérkeztünk a hét főbűn utolsó két elemzéséhez, a fösvénységhez és a lustasághoz, a jóra való restséghez. Ha felütjük a katolikus lexikont, a fösvénységet a megszerzett javakhoz való rendetlen ragaszkodásként olvashatjuk. Más néven zsugoriságnak is nevezik. Érdekes ez a szó, zsugoriság, mert a fösvénység, a zsugoriság összezsugorítja a lelkünket, a szívünket. Két fajta fösvénységet különböztetünk meg: anyagit és szellemit. Az anyagi gondolom ismert mindenki számára. Amikor annyira szeretjük a pénzt, a földi dolgokat, anyagi tárgyakot, hogy csak önmagunknak jut belőle. És ide tehetjük nyugodtan a kapzsiságot is. A második, a szellemi fösvénység, példával szeretném érzékeltetni, amikor egy tanár annyira félti a tudományát, hogy inkább a sírba viszi, mint hogy tovább adja másnak. Vagy a Jóistennek hányszor a nem tetszésünket fejezzük ki, amennyi talentumot adott nekünk, amikor nem tetszésünket fejezzük ki, hogy miért itt és nem ott születtünk, amikor nem tetszésünket fejezzük ki, hogy miért abban az állapotban vagyunk, amiben vagyunk, és nem uralkodók. Miért fő bűn a fösvénység? Mert jobban ragaszkodunk az anyagi, szellemi javainkhoz, mint az igazi értékekhez. És a fösvénység is pont olyan káros szenvedély, mint az alkohol, a drog, a cigaretta. Mert a fösvény a pénz rabja lesz. Dolgozik, küzd az anyagi javakért, aztán ha elérte célját, mindig többet, jobbat, nagyobbat akar. Milyen volt Jézus magatartása a pénzzel? Tanításában nem veti meg az anyagiakat, de beszédében gyakran kiemeli a kapzsiság nagy veszélyét. Három példát szeretnék felhozni az evangéliumokból. Máté evangéliumában olvashatjuk: gyűjtsetek kincseket, amelyeket a rozsda és a moly nem emészt meg. Vagy Lukács evangéliumában: miért gyűjtesz, még az éjjel számon kérik lelkedet? Vagy Márk evangéliumában: könnyebb átmenni a tevének a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyek országába. Gondolkodjunk egy kissé el. Hány kapcsolat megy tönkre a fösvénység miatt? Hány családi jó viszony romlott meg az öröklés, pénzmánia miatt? Hány gyerek élete megy tönkre, mert a szülők az égvilágon mindent megadnak a gyereknek? Mi a fösvénységnek a gyógyszere? Az adakozás. Gondoljunk vissza az apostolok cselekedeteiben olvasattakra, az első keresztényeknek a példája tanít bennünket. Egy szív, egy lélek voltak. Mindenük közös volt. Vagyonukat lerakták az apostolok lábához, hogy azok a szegényeken segítsenek. Másoknak éltek, másokért éltek. Kedves testvérek, Isten nem fösvény, hanem ajándékozó. Megteremtette a világot, életet ajándékozott nekünk, útmutatást adott. Nekünk ajándékozta egyszülőt fiát, aki megváltott, aki nekünk adta a lelkét, a lélek, amely megszentel bennünket. Nekünk adta az örök életet, és boldogságot kíván adni nekünk. A nagy lelkű, adakozó ember, Isten, azaz Krisztus életét folytatja a világon. Imádkozzunk, hogy a földi dolgokat helyesen használjuk, azok is segítsenek a menny felé. Szent Ágoston így biztat bennünket: add oda, mit úgysem lehet mindenkorra megtartanod, hogy olyan kapj érte, mit soha nem fogsz elveszíteni. Csekélyért százszorosat kapsz, ideiglenes jóért el nem múló örökséget. Fontos azt is szem előtt tartani, hogy az ember, főleg a mai társadalomban, sok mindent megkíván. Szüksége van mindenre. A tegnap este említettem az üzleti láncokat, ünnepek előtt főleg. Nincs szükségünk mindenre, amit a szemünk megkíván. Mert az anyagiak nem pótolnak mindent. És amit már említettem, sok szülő megad mindent a gyerekének, hogy a gyerek érezze, hogy a szülő mennyire szereti. De arra ideje nincs, hogy azzal a gyerekkel leüljön, beszélgessen, játszodjon, sétáljon, időt szánjon rá. Egyszer egy gyerek oda megy az apjához, aki állandóan dolgozott, és azt kérdi apjától: apa, neked mennyi az órabéred? Az apa egy kissé felidegesedett, hogy a gyereknek megint valami pénz kell, és elmondta a gyereknek: 3000 forint. A gyerek beszaladott a szobájába, összeszedett 3000 forintot, oda ment az apjához, oda nyújtotta neki, és azt mondta: Apa, meg szeretnék vásárolni tőled egy órát. Íme a gyereknek a vágya nem az, hogy mindent megkapjon, hanem a figyelmesség. Gondolkozzunk el, milyenek a túlzott ragaszkodásaink. A fösvény hogyan veszélyezteti életemet? Mik a prioritásaim az életben? És az utolsó főbűn a lustaság, más szóval a jóra való restség. Tág értelemben az a rossz készség, amely által valaki a ráháruló feladatokat elhárítja magától, menekül az erőfeszítésektől, és legszívesebben nem tenne semmit. És ismét kétfajta lustaságot különböztethetünk meg, a külső és a belső lustaság. A belsőt más szóval lelki lustaságnak vagy restségnek nevezünk, és a végén fogom egy kicsi elemezni. Érdemes a Szentírást olvasgatni, ismerkedni vele, főleg a bölcsesség irodalomra szeretném felhívni a figyelmeteket. Nagyon sok jóra, praktikus dolgokra tanít bennünket. És egy ilyet olvashattunk a Példabeszédek könyvében. Eredj a hangyához, ó lusta, és szemléld az ő útjait, és tanulj bölcsességet. Felébreszt a hangya szorgos munkájára, fáradhatatlan mozgására, és tanuljunk tőle bölcsességet. Mi a lustaságnak az oka? Több van. Az első a céltalanság. Erdélyben a tanulmányaink alatt van egy ilyen szokás, hogy körülbelül a tanulmányaink közepén mindenki kimegy és egy-egy fél évet tölt két plébánián, hogy mindenki ismerkedjen meg az otthoni helyzettel, a hívekkel, a szokásokkal, hogy azáltal is tudja eldönteni, valóban akarom vagy nem akarom vállalni a papságot. Második fél évemet szurványban töltöttem, és amikor megérkeztem, a fiatalok vártak. Nagyon meglepő volt számomra, hogy ezek a fiatalok milyen ügyesek, azt se tudják, hogy ki érkezik, de jönnek köszönteni, és ugye a szívem már előre örült, hogy milyen jó lesz együtt dolgozni velük. De nem épp így volt. Kihívtak a városba, menjünk ki a városban, sétálni, vagy más ötletük nem volt. És akkor a semmittevéssel töltöttük az időt. Bejöttek hozzám a plébániára, szintén a semmittevést tették. Leültek, néztek ki a fejükből, esetleg a kis telefonjukat nyomogatták, és én ezt bírtam egy hétig, kettőig, és akkor azzal betelt a pohár. Rájöttem, hogy a céltalansággal nem tudunk semmit kezdeni. És elkezdtem mondogatni nekik, hogy nem jó, amit teszünk. Ha kimegyünk valahova, legyen célunk. Ha bejöztök hozzám, akkor valamit tegyünk közösen. Programokat találjunk ki, szervezzünk másoknak, többieknek, akik nem igen járnak a templomba, szervezzünk azoknak programokat, kirándulásokat, imádkozzunk közösen, első áldozókat lepjük meg valamivel. És így lassan-lassan elkezdődött egy változás. Egy olyan változás, hogy ha kimentünk a városba az elején, ők mindig valamilyen szeszes italt ittak. És mondtam, hogy én nem kérek kávét, vizet, üdítőt. És olyannyira megváltoztak, hogy a végén már ők sem ittak szeszes italt, ők is csak kávét ittak, vizet, üdítőt. És mindig volt egy közös célunk. És azóta eltelt már 7 év, sokan közülük már az egyetemet befejezték, sokan közülük már elindultak az élet útján, munkahelyeken, elég jó munkahelyeken dolgoznak, és az egyik büszkeségem, egy fiú, aki most a nyáron, akit a nyáron pappá szentelnek. Íme, ha van célunk az életben, akkor teljesen másként tudjuk tölteni a mindennapokat. Másként kelünk fel reggel, és kell fel a nap. De ha céltalanok vagyunk, mindig szomorúsággal vagyunk tele. Fontosak a célok az életben. Sok házasság megy ezért tönkre, mert nincs közös cél. A második oka, ami lehet, az akarat gyengeség. Ebben az esetben megvan egy cél, sőt, elméletileg jónak is tartja az a személy, csupán egy dolog hiányzik, a kitartáshoz szükséges, erős akarat. Jó a kezdet, de útközben félbe maradnak a jó szándékú tevékenységek. Az akarat gyenge ember sokat szeretne, de sorban félbe maradnak a kezdeményezései. A lustaság harmadik lehetséges okának tartják, bármennyire is furcsa, a mértéktelen tevékenység, a nagy hajszolás. Felgyorsult korunkban ez különösen veszélyezteti az embert. A mértéktelenül és hajszolva végzett munka lelki, testi kiégéshez vezet. És a korunkban gyakori depresszió a szakemberek szerint nagyon sokszor nem más, mint az emberi szervezet jelzése, lassabban a tempóval, szervezetünk már nem képes akaratunkkal lépést tartani. A mértéktelenül végzett munka így közömbösség végletébe csaphat át. Így értjük meg, hogy miért foglalta Isten parancsba az Úr napjának lelki feltöltődéssel és munkaszülettel történő megszentelését. Ebből is látszik, hogy Isten parancsai soha nem öncélúak, hanem végső soron mindig az ember javát szolgálják. A lustaság gyakori kísérői az önsajnálat, a szomorúság, valamint nem ritkán a mások munkájának kritizálása és az ítélkezésre való hajlam. Szent Anselm ezeket mondja. Gondoljátok meg, hogy a ti utatok az ég felé vezet, a ti uratok és barátotok Jézus Krisztus, aki ott vár, és oda hív meg benneteket. Amíg éltek, haladtok előre, csak hogy vagy fölfelé a mennyországba, vagy lefelé a pokolba, már amint jól vagy rosszul éltek. És igaza van. Mi döntjük el, hogy milyen utat választunk. Istennek az útját, amely a mennyországba vezet, vagy a saját utunkat, amely a romlásba vezet. Mit lehet a lustaság ellen tenni? Nézzük, mit tanít a Szentírás. Maga Jézus is küldi, földi küldetése legnagyobb részét munkával töltötte el, hisz nevelő apja Szent József mellett ácskodott. A munka bár gyakran fáradtságos és verejtékes, mégis Isten adta lehetőség, hogy az ember a teremtett világ művelésében Isten munkatársává váljon. És már az első emberpárt is erre hívta meg az Isten, legyen a munkatársa a teremtésben. A munka egy küldetés, ameddig Isten erre időt és erőt ad. De mégsem minden az életünkben. Hisz, hogyha belegondolunk, már vannak, akik ágyban vannak, és mások segítségére szorulnak. És hogyha meglátogatjuk őket, sokszor halljuk a panaszukat, már semmit sem ér az életem. Ilyenkor bátorítsuk őket, és segítsük, hogy lássák az ő betegségüket egy más szemszögből. Mi ez a szemszög? Hogy más embereket, családtagokat megtanítanak, megtaníthatnak az alázatra, a nyitott szívűségre, az őszinte szeretetre. Nem adatik meg mindig az a lehetőség, hogy dolgozzunk, de annál tovább megadatik az a lehetőség, hogy szeressünk. Minden évben pár hetet Olaszországban töltök egy plébánián, és meglátogatom mindig a betegeket. Már 25 éve egy úriember ágyban fekszik, aki beszélgetni sem tud, alszik, és néz körül a szobában. És mellette ott van a felesége, aki mindig nagy szeretettel gondozza. Az az igazság, hogy a szomszédokkal beszélgetve elmondják, hogy ez a hölgy egy napot sem panaszkodott, hogy neki milyen nehéz az élete, hogy 25 éve azt az embert gondozza. Mondhatjuk, hogy ez az igazi szeretet. Igyekezni kell, hogy találjuk meg mindenben az örömet, mert az életünket ez kiegyensúlyozottá teszi. És említettem, hogy a lustaságnak van egy belső fele is, a lelki lustaság, és ez akkor mutatkozik meg, amikor a keresztény ember elhanyagolja, elmulasztja, majd végül akár el is utasítja a lélek üdvösségéért teendő dolgait. Amikor az imákat nem tudja végezni, vagy nem akarja már, feladja. Amikor a vasárnapi munka szünetet, pihenést, lustálkodással tölti, és nem szenteli meg a jó Istennel. Amikor már a lelki valóságok teherré válnak, olyankor lép be a lelki restség. Mit lehet ellene tenni? Vannak nehéz pillanatok az életben, amikor talán az imát nem érezzük olyan erősnek, de ne adjuk fel. A Jóisten mindig ad egy jelt, hogyan tovább. Saját tapasztalatomból elmerem mondani, hogy az, aki keresi az imamódot, megtalálja. Aggódva mentem a lelki vezetőmhöz, és mondtam neki kispapként, mostanában úgy nehezen megy a rózsafüzér imádkozása. És arra biztatott a lelki vezetőm, hogy próbálj meg egy másik imamódot, hát ha a Jóisten valami nagyobbra hív meg, hogy tapasztald meg a közelségét jobban. És így is volt, kedves testvéreim. Elkezdtem egy másik imamódot, de amelyik visszavezetett a rózsafüzér imádkozásához. Ne féljünk ezektől az érzelmektől, talán az ürességektől. Ne legyünk lusták az imádkozásban. Ne szűkítsük le az Istennel való beszélgetésünket, inkább adjunk teret neki. Összefoglalva röviden ezt a három napot, felsorolom a hét bűnt és a gyógyszereket rá. Első nap a kevésséggel, a gőggel, a büszkeséggel foglalkoztunk, és hallhattuk, hogy az alázat az, ami segíthet bennünket, hogy legyőzzük. Folytattuk az irítséggel, a jó akaró szeretet az ellensége. Folytattuk a torkossággal, a mértékletesség segíthet bennünket arra, hogy legyőzzük. Harag, szelídség, bujaság, tisztaság, fösvénység, adakozás, lustaság, jóra való buzgalom. Amen.